Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk el Pál apostolnak a korintusi első leveléből, a 10. fejezet 12-13. verséből. Tehát olvassuk el ezt a két Biblia verset, a korintusi első levél 10. fejezet 12-13. versét. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy ez a két Biblia vers milyen előzmények után hangzik el? Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy a korintusi első levél 10. fejezetének az elején Pál apostol mivel foglalkozik? Azzal foglalkozik, hogy elmondja a pusztai vándorlásnak néhány eseményét, felidézi, az ő bukásuk, kudarcaik történetét felidézi, és ezek után mondja el ezt a két Biblia verset, miután elmondja, hogy mindezek példaképpen estek rajtuk. Ugye annak a népnek az életéből, abból a szakaszból veszi a történeteket, mielőtt Izrael népe bevehetett volna az ígéret földjére, a Kánaánba. És amilyen történetek megtörténtek velük, amilyen élethelyzetek előadódtak, amilyen bűnöket elkövettek, amilyen csapdákba beleestek, ezek után Pál apostol azt mondja, hogy mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, és megírattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mindenkinek szóló tanítás, minden korszakban, de különösen nekünk szóló tanítás, akikhez az időknek vége elérkezett. És miután Pál apostol feltárja ezeket a történeteket, amiket önmagukban is érdemes külön-külön áttekinteni, hogy mit üzen nekünk a végidején élő embereknek ezek által a tapasztalatok, történések által, ezek után Pál apostol a következőt mondja. Aki azt hiszi, azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. És utána mondja azt a Biblia verset, amit olyan sokszor szoktunk idézni, hogy nem egyéb csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint azt elszenvedhetnétek. Mit érthetünk meg ebből? Mindenképpen meg kell, hogy fogalmazzuk azt, hogy Pál apostol Isten ihletésére, az ő lelke ihletésére azért jegyezte le így ezeket a gondolatokat, mert figyelmeztetni akar bennünket, hogy a végidején is, minden korszakban, de különösen a végidején mikor fogunk tudni megállni. Mi a megállás kulcsa? Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy a győzelmünk, megállásunk kulcsát mondja el ebben a két igében. Hiszen ezután közvetlenül, ezek után a keserű tapasztalatok, kudarcaik után, és a tanulságok levonására való felszólítás után mondja ezt a két gondolatot. Mi volt az egyik? Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. A másik pedig, hogy ne csüggedjünk el, mert az Isten nem enged bennünket feljebb kísértetni, mint ahogy azt elszenvedhetnénk. Ne haragudjatok, hadd kérdezzek valamit. Szerintetek, nekünk mind a két igére nagyon nagy szükségünk van, de szerintetek melyik igére van most inkább szükségünk? Szerintetek arra van nekünk inkább szükségünk, hogy arról beszéljünk, hogy aki azért áll, meglássa, hogy el ne essék, vagy pedig arra, hogy hű az Isten, aki nem hagy bennünket feljebb kísértetni, mint azt elszenvedhetnénk. Hadd kérdezzem meg, ez a két ige mitől óv bennünket? Az első ige mitől óv? Egy szóval, hogy lehetne? Így van, elbizakodottság. A másik ige a csüggedés. Szerintetek melyik a nagyobb veszély a mi életünkben? Az elbizakodás vagy a csüggedés? Hát erre valóban azt lehet mondani, hogy ez alkat kérdése, vagy jellem kérdése, vagy tényleg személyfüggő. De én azt hiszem, és általában, ahogy különösen az utóbbi időben, ahogy beszélgetek testvérekkel, én úgy tapasztalom, hogy mindenki, legalábbis a többség úgy gondolja, hogy nagyobb veszély nekünk a csüggedés. a jövőtől való félelem, a próbáktól való félelem, rettegünk attól, hogy mit hoz a jövő. Szóval szükségünk van inkább erre a figyelmeztetésre, hogy ember vigyázz, ne csüggedj, mert a próbák nem lesznek nagyobbak, mint ahogy mi azt el tudjuk hordani. De hadd mondjam, szeretnék a többség ellenében a 12. vers mellett voksolni most, és azt mondani, hogy higgyük el, hogy nem véletlenül van itt ez az ige, nem véletlenül van közvetlenül ezek után, az ige versek után, a tanulságra való felszólítás után, nem véletlenül van itt ez az ige. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. És én most ezzel az igével szeretnék foglalkozni, a 12. verssel. Mit is jelent ez, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen? Mint ahogy ezt mondtátok, az ige óv bennünket az óvástól, elnézést, az ige óv bennünket az elbizakodottságtól, a magabízástól. És erre nagyon sokan, akik a 13. verse szavaztak volna, hogy nagyobb szükségünk van az ilyen bátorításra, mert ez a nagyobbik veszély, hogy elcsüggedünk, azok kedvéért hadd mondjam el, hogy higgyük el, hogy mindannyian ebben a veszélyben forgunk, hogy magabízók vagyunk. Ha azt kérdezném, és valóban úgy kezdtük volna, hogy mi magabízók vagyunk-e, akkor nyilván mindannyian azt mondtuk volna, hogy nem, inkább félénkek vagyunk, inkább félünk. Honnan tudjuk megállapítani azt, hogy van-e bennünk magabízás, vagy nincs? Honnan tudjuk ezt megállapítani? Mert olyan könnyen kimondjuk, én magabízó, ugyan már, dehogy is hát. De honnan tudjuk megállapítani? Egyetlen egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, de mielőtt ezt megjegyezném, kérdezni szeretnék valamit. Gondoltunk-e már ilyet az életben, mondtunk-e valaha ilyet, amikor láttunk valakit helytelen dolgokat elkövetni, csúnyán megnyilvánulni? Mondtunk-e valaha ilyet az életbe, vagy gondoltunk-e valaha ilyet, hogy na hát én ilyet azért soha nem tennék? Mondtunk-e ilyet, vagy gondoltunk-e ilyet? Hadd mondjam, ha valakinek a fejében egyszer megfordult ez, hogy na én ilyet soha, akkor azt jelenti, hogy abban az emberben már ott van a magabízás. És hadd mondjam, ez a magabízás mindannyiunkban valahol ott van. És hadd mondjam, hogy ennek is vannak fokozatai. Vannak emberek, akikről elnézést, ahogy mondani szokták, úgy messziről lehet látni, hogy a magabiztosság süt belőle. Én nem erről beszélek, mert feltételezem, hogy mi nem ebbe a kategóriába tartozunk. Én úgy érzem, hogy a hívőknek a többsége, a legtöbben úgy vagyunk ezzel, hogy valahogy azt mondjuk, hogy igen, látjuk és tudjuk, hogy vannak hibáink, ez és ez a gyengéink, tudjuk, hogy ebből szabadulni kellene. Na de azért ezt nem követjük el. Szóval azért ezt már nem fogjuk megcsinálni. Tehát úgy érezzük, hogy igen, vannak hibák, amikkel küszködünk, de úgy érezzük, hogy van egy határ, amit mi azért soha nem lépnénk át. És hadd mondjam, ez már egy magabízás. Ez már egy olyan valami, amikor én magamban bízok, és azt mondom, hogy igen, még ebből és ebből meg kell változnom, de ezek azért a dolgok, ezek azért engem nem veszélyeztetnek. Én azért ezt el nem követném. Tudom, hogy nagyon éles lesz a kérdés, amit fölteszek, de hadd tegyem föl. Amikor például olvassuk az igében, Máté evangéliumában, a végidőről szóló leírásban, amikor Jézus azt mondja, hogy elárulnak majd benneteket, ugye a testvér a testvért elárulja a szülő a gyermekét, vagy fordítva. Hadd kérdezzem meg, hogy reálisan, egyszer szembenéztünk-e azzal, hogy Istenem, lehetek én is áruló? Elgondolkodtunk-e ezen? Vagy pedig úgy gondolkodunk, hogy nem, hát azért mértéktelen vagyok, indulatos vagyok, de azért elárulni nem fogom a másikat. Hadd mondjam, ha így gondolkodunk, akkor már veszélyben vagyunk. És méghozzá miért? Azért, mert a legapróbb bűnöktől kezdve a legnagyobb bűnökig nem a mi hatalmunkban van, hogy ellenálljunk a kísértésnek. A magunk erejével nem tudunk. Ha az Isten nincs mellettünk, és nem engedjük, hogy mellettünk legyen, akkor nem tudunk a legegyszerűbb dolgokban sem győzni, és természetszerűleg a legnagyobb dolgokban sem tudunk győzni. De ugyanakkor ki kell, hogy mondjuk, hogyha én nem győzök az apróbb bűnökben, én nem támaszkodom Istenre, akkor hiába vagyok egy úgymond jó keresztény, úgy átlag jó keresztény, a legdurvább bűnöket fogom tudni elkövetni, hogyha az Isten ereje és segítsége nincs mellettem. Mindjárt majd erre ki fogunk még részletesebben térni, de ennyit szerettem volna előjáróban erről mondani, hogy ezért szeretnék ezzel a kérdéssel foglalkozni, az elbizakodottság kérdésével, és ezért szeretném, hogyha megnéznénk egy bibliai példát, egy bibliai személyt, és megint hadd kérdezzek, szerintetek kiről fogunk beszélni? Kiről fogunk beszélni, aki ilyen értelemben a maga bízásnak és az ebből fakadó kudarcnak a legkézenfekvőbb példája a Bibliában? Péter. Péterről szeretném, hogyha beszélnénk, nagyon jól ismert történet lesz, amiről beszélünk minden vonatkozásában, kívülről ismerjük. De szeretném, hogyha ezt a történetet a magunk életére vonatkoztatnánk, és minden egyes lépésnél majd meg fogunk állni, a történetet csak éppen, hogy megemlítjük, mert ismerjük. De a tanulságait szeretném, hogyha a magunk életére vonatkoztatnánk, és levonnánk valóban mindazokat a tanulságokat, amelyet le kell ebből vonnunk. Mindenek előtt szeretném megkérdezni, hogy emlékezünk-e arra, hogy mi volt Jézusnak szinte az első cselekedetei között az egyik legjelentősebb cselekedete a tanítványok, és különösen Péter életében, amiben és amellyel Péternek a magabízását szerette volna megtörni. Mert ha végignézzük a bibliai leírást, az evangéliumi leírást, azt látjuk, hogy Jézus szinte minden megnyilvánulásában, amit az ige lejegyez, Péternek a magabízását szeretné valamilyen módon megtörni, mert tudja, hogy ez lesz a veszte ilyen értelemben, tehát emiatt fogja ezt a hatalmas bűnt elkövetni, a tagadás bűnét a magabízása miatt, és minden, szinte minden cselekedetével Jézus megpróbálja Péternek a szemét kinyitni és letörni a magabízását. Hadd kérdezzem meg, mi volt az első esemény? Jézus tesz egy nagy csodát a tanítványokkal, amikor Péter is ott van, és Pétert érinti a legmélyebben, és ő mondja ki igazából a tanulságot, és ő mondja ki igazából mindazt, amit a többiek is gondolnak. Az elhívásuk elején Jézus milyen hatalmas csodát cselekszik az egész tanítványi csapattal, legalábbis sokakkal. A halfogás, a csodálatos halfogás. Hogy volt ez a történet? Ugye egész nap, egész éjszaka fáradoznak Péterék, hogy tudjanak fogni halat, és a háló üres. És Jézus reggel oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy evezzenek a mélyre, és vessék ki a hálót. Erre Péternek mi a reakciója? Egész éjjel haláztunk, egész éjjel fáradoztunk, semmit nem fogtunk. De azért a te kedvedért, ugye, mert te mondod, azért kivetem, bemegyünk és kivetjük a hálót. Hadd kérdezzem meg, ebben a megnyilvánulásában Péternek mi van? Mi van ebben a megnyilvánulásban? Egy fölény, egy magabiztosság. Jó, te vagy a mester, jó, ezt mondod, de én vagyok a halász, én tudom, mikor kell halat fogni. Akkor sem fogtunk semmit. Na jó, de te mondod, jó, megcselekszem. De tudom, hogy hát ez reménytelen vállalkozás. És mi történik? A halaknak olyan sokaságát fogják be a hálóval, hogy már kivonni alig bírják. És Péterre mindez milyen hatást tesz? Amikor kivonják a hálókat, akkor oda megy Jézushoz, leborul a lábaihoz, és mit mond? Eredj el tőlem, mert tisztátalan és bűnös ember vagyok én, Uram. De azért Jézus lábát átkarolja, dehogy akarja elengedni, de érzi, hogy igen, milyen bűnös, milyen tisztátalan az ő szíve. Mennyire magabiztos volt, fölényes volt. Jézus az, aki mindent tud. Igen, ez volt az egyik hatalmas lecke, hogy Jézus meggyőzze a magabiztosságát. Ne gondolja, hogy ő mindent tud, vagy mindent jobban tud Jézusnál. És ezek után szeretném, hogyha rátérnénk és olvasnánk is igéket, Jézusnak Péterrel a tagadása előtt volt egy hatalmas párbeszéd sorozata. Volt egy olyan párbeszéd sorozata, amelyben megszólítja külön Pétert többször is, megszólítja az összes többi tanítványt is, egy párbeszéd sorozat a tagadás előtt. Szeretném megkérdezni, hogy emlékszünk-e arra, hogy ez pár órával Jézus halála előtt történik. Ez az utolsó vacsora után történik, egy pár óra leforgása alatt. Nem tudom, ha végig felidézzük gondolatainkba az evangéliumot, Jézus hányszor próbálta Pétert belátásra késztetni, elgondolkodásra késztetni, hogy ne legyen ilyen magabízó. Hányszor próbálta Jézus? Hány párbeszéd részletet olvashatunk pár óra leforgása alatt? Ötöt. És ezt az ötöt szeretném áttekinteni. Hogy Jézus hogy próbálta Pétert visszatartani a magabízástól, és ennek következtében a bukástól, és mindegyik párbeszédet magunkra fogjuk vonatkoztatni, hogy mi, akik itt állunk Jézus eljövetele előtt, Jézus hogy akar bennünket, milyen formában a magabízástól visszatartani. Olvasnám az első párbeszéd részletet Lukács evangéliuma 22. fejezetéből, Lukács evangéliuma 22. fejezet 31 és 32. versét a következőképpen olvasom. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31 és 32. versében a következőt olvasom. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, imé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Nézzük meg, Jézus mit mond Péternek. El fog következni az ő életében és az ő életükben, a tanítványok életében egy különleges nagy megrázás, amit rostálásnak nevez Jézus Krisztus, hogy megrostáljon titeket ugye a sátán, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Jézus miről beszél? Jézus arról beszél, hogy Péter és a tanítványok életében olyan megrázás fog bekövetkezni, amely idáig soha nem történt. És ez mi lesz, ez a megrázás? Milyen esemény fogja ezt kiváltani? Jézus Krisztus halála. Hatalmas megrázás lesz. Hadd mondjam, a tanítványok életének a legnagyobb megrázkódtatása ez volt, Jézus halála. Hadd mondjam, Jánoson kívül az összes tanítvány nem természetes halállal halt meg, de az életük legnagyobb megrázkódtatásai, a halállal való szembenézés nem volt akkora megrázás az életükben, mint Jézus Krisztus halála. Ez rázta meg őket a legjobban. És Jézus fel akarja erre készíteni Pétert és a többi tanítványt is. Igen, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. A Biblia miről beszél, milyen időben élünk, illetve mi az, aminek a kiteljesedése még előttünk van, ugyanennek az eseménynek, a rostálásnak a folyamata. A rostálás idejében élünk, elkezdődött a legkülönlegesebb erejű, a legnagyobb erejű megrázás, ami még egyre inkább fokozódni fog. A Biblia arról beszél, hogy a megrázásnak, a rostálásnak Isten népe között, a gyülekezeten belül az a célja, hogy a konkolyt külön válassza a búzától, hogy tisztává tegye Isten népét. Végig a történelem folyamán együtt nőz a búza a konkolyjal egészen az aratásig. Most a végidején az Úrnak ez a célja, külön fogja választani a búzát a konkolytól. És ennek az eszköze a megrázás, a rostálás, a hatalmas erejű próbák. Hadd mondjam, minden ember életében folyamatosan vannak próbák. Az Úr újból és újból nehéz helyzetekbe beleenged bennünket. Beleenged azért, hogy felszínre törjön belőlünk a rossz, nyilvánvalóvá váljék, szembe tudjunk vele fordulni, a próbák, a nehézségek az Istenhez vezessenek bennünket. Igen, a próbák, a nehézségek mindig is Isten eszközei voltak a mi megtisztításunk érdekében. De arról beszél, hogy most a végidején egész különleges megrázás, egész különleges megpróbáltatás fog bekövetkezni. Arra nincs most lehetőségünk egy rövid óra keretén belül, hogy a rostálásról részletesebben beszéljünk, de mégis egy-két vonatkozását muszáj, hogy megemlítsük, valóban csak egy-két vonatkozását. Arról beszél az ige, hogy a rostálás az egy több lépcsős folyamat lesz. Egy több lépcsős folyamat, amelynek az első fázisában az Úr szembesíteni akar bennünket a mi bűneinkkel. Hangzik a laodíciai üzenet az ige által, nyomorult, nyavajász, szegény, vak és mezítelen vagy. Ha nem érzem, nem látom, nem szembesülök az ige által, nem fedem föl magamban mindazt, amit az ige egyértelműen mond, hogy milyen vagyok, akkor mit tesz az Úr? Akkor próbákat, nehézségeket enged meg, élethelyzetekbe enged bele bennünket. Mindig is így volt, de a végidején különleges élethelyzetek lesznek. A gyülekezeten belüli nehézségek, megpróbáltatások, olyan események fognak bekövetkezni, amiről Ezékiel próféta azt mondja a 9. fejezet 4. versében, hogy az igazán őszinték hűségesek, akik megállnak majd a rostában, és elnyerik Isten pecsétjét, azok sóhajtozni és nyögni fognak az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem, amik az Isten népe között történnek. Igen, hatalmas megrázások lesznek. De hadd mondjam, a rostálásnak még ez az első fázisa. Miért? Mert ebben a fázisban az Úr szembesít bennünket önmagunkkal. Látom a bűnöket, látom a nyomorúságokat, látom a problémákat, és ez mit vár ki belőlem? Tükröt tart elém az Isten. Ember, lásd meg magad, nincs benned szeretet, nincs benned türelem, nincs benned jó szándék, hanem ellenszenv, harag, indulat van a másikkal szemben, aki lehet, hogy tényleg helytelenül cselekszik, de nincs benned a krisztusi szelídség. Igen, csak röviden foglaltam össze, Isten tükröt tart elénk. És miután elém tartotta ezt a tükröt, akkor kezdődik el az ember életében az arcot elsápító küzdelem. A rostálás leírását mindannyian ismerjük, azt hiszem, láttam egyeseket, ugye, akiknek arcuk sápat volt a küzdelemtől, a belső küzdelemtől, igen, a magunkkal való szembefordulás küzdelmétől. Mert megharcolni a szeretetlenséget, megharcolni a türelmetlenséget, megharcolni mindezeket a belső dolgokat, valóban a legnagyobb küzdelem árán lehetséges. De akik ezt megharcolják, azok a rostálás, megpróbáltatás viharában meg fognak állni. Hadd mondjam, amikor Jézus Pétert szembesítette annyiszor, hogy magabízó, vigyázz Péter, mert magabízó vagy. És itt Jézus, majd látni fogjuk, ez még az első, de ötször figyelmezteti Pétert valamilyen formában. Mit kellett volna tennie Péternek, hogy a rostálásban ne essen el? Mit kellett volna tennie? Jézushoz fordulni, kérni az erőt, a segítséget, nem önmagában bízni, akkor nem következett volna be az életében mindez. Hadd mondjam, ugyanez van a mi életünkben is. Most az Úr tükröt tart elénk. És ha én meglátom magam, és komolyan veszem, hogy milyen állapotban vagyok, és küzdök a bűneimmel, Istennel együtt, ami hatalmas küzdelem, de felvállalom ezt a küzdelmet, akkor a rostálás vihara, a megpróbáltatás nem fog elsöpörni, hanem meg fogok tudni állni, és nem lesz nagyobb a próba, mint amit el tudok viselni ővele, de akkor, ha felvállaltam az önmagammal szemben való küzdelmet. De nézzük meg, Jézus figyelmezteti Pétert, igen, Sátán eljött, ugye megrostál, mint a búzát, olyan élethelyzetek fognak bekövetkezni, a kísértés olyan nagy lesz, ugye, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, mondja Jézus Krisztus. És erre nézzük meg Péter válaszát, a 33. vers a következőt mondja, ő pedig mondané ki, Uram, te veled kész vagyok mind tömlöcre, mind a halálra menni. Mit mond Péter? Jó, lehet, hogy jön a rostálás, jön a megrázás, jön a nagy próba, de én kész vagyok mind tömlöcre, mind a halálra menni veled. Szóba áll azzal, amit Jézus mond? Nem, nem is áll ezzel szóba. Nézzük meg, Jézus nem adja fel a küzdelmet, mint ahogy hagy mondjam, hányszor tartott már Jézus tükröt elénk, hányszor szólt hozzánk, és milyen eredménnyel, nagyon sokszor. De Jézus nem hagyja abba, nem adja fel a küzdelmet, egészen a végsőkig küzd. Jézus tovább küzd Péterért, és tovább küzd mi érettünk is. Máté evangélium a 26. fejezetéhez lapozzunk, Máté evangélium a 26. fejezetéhez, és a 31-32. Versben Jézus a következőt teszi, most már egy ószövetségi proféciát idéz Péternek. Egy ószövetségi írott igét idéz Péternek. A következőt mondja. Akkor mondanékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Mit mond Jézus? Jézus azt mondja az egész tanítványi seregnek, az egész tanítványi kis csapatnak, és közöttük Péternek is, azt mondja, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok bennem. És Jézus azt mondja, hogy ha csak maga Jézus mondta volna, nem egy ószövetségi proféciára hivatkozik, Péternek ez is elég kellett volna, hogy legyen, mert tudhatta, hogy amit Jézus mond, az mindig úgy történik. De hadd kérdezzem meg, emlékszünk rá, hogy ki válaszol erre az egész tanítványi csapatnak szóló figyelmeztetésre és kijelentésre? Ki az, aki válaszol? Ugye azonnal Péter válaszol. A 33. versben ezt olvassuk. Péter pedig felelvén mondanéki. A 33. vers. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Péter azonnal válaszol. És hadd kérdezzem meg, szerintetek mi van ebben a válaszában Péternek, amikor azt mondja, ha mindnyájan megbotránkoznak is, én te benned soha meg nem botránkozom. Ebben mi van? Ebben egy magabízás van, de ennél még több is van benne. Tessék? Igen. Tulajdonképpen a másik fölé emeli magát. A másik lehet, hogy megbotránkozik, a másik ilyen meg olyan, de én nem. Én külön vagyok a többinél. Lehet, hogy a másik el fog esni, de én nem. Tehát fölébe emeli magát a másiknak, a hittestvérének, és azt mondja, hogy igen, lehet, hogy vele mindez meg fog történni, de én velem ez biztos, hogy nem fog megtörténni. Olyan elgondolkodtató azért ez, mert ha belegondolunk, kire hasonlít itt Péter? Ki az, akinek a magatartását visszatükrözi? Annak a példázatbeli embernek, akiről Jézus beszél, amikor a farizeus és a vámszedő felmegy imádkozni a templomba. Mit mond a vámszedő? Hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek. Ugye? Mert az olyan, de hát én azért nem vagyok olyan. Péterben ugyanez a magatartás tapasztalható. A vámszedőnek sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy az ékesen szóló bizonyítéka ez a péteri megnyilvánulás. Olyan érdekes, a Krisztus példázatai című könyvből érdemes ezt a fejezetet elolvasni, ami ezzel foglalkozik, mert ugye a farizeus és a vámszedő imádságával, mert olyan szépen olvasjuk, és olyan érdekes, mert Péter egy személyben példázza a vámszedőt, de példázza a farizeus, és a bocsánat elnézést, előbb rosszul mondtam, a farizeus volt az, aki ugye ezt mondta, de ugyanakkor ő példázza a vámszedőt is, aki miután bekövetkezik majd a tagadás, az igazi megtérése eljut, és veri vala a mellét, és nem meri a szemét az égre emelni. Igen, Péter válaszában itt van megint ez a hatalmas magabízás, ugye a farizeusi magatartás, amikor többnek gondolom magam a másiknál. De menjünk tovább, és nézzük meg a 26. fejezet 34. versében Jézus hogy folytatja tovább a küzdelmet. A 34. versben Jézus ezt mondja, bizony mondom néked, ezen az éjszakán mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Jézus ezek után egészen konkrétan Péterhez szól, egészen konkrétan, már nem csak a többiekhez, hanem Péterhez egész konkrétan szól, és azt mondja, hogy mielőtt megszólal a kakas, te háromszor fogsz engem megtagadni. Nézzük meg a péteri választ. Azt mondja a 35. vers első része, mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Ha meg kell is veled halnom, nem tagadlak meg téged. Hasonlóképpen szólnak ugye a többi tanítványok is. Olyan sokszor beszéltünk erről, hogy Péter jó szándékú volt, de nem ismerte önmagát. Szerintetek mi ismerjük magunkat? Szerintetek tudjuk, milyenek vagyunk igazából? Higgyétek el, hogy nem tudjuk. Nem véletlenül mondja az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetni azt. Hadd mondjam, az én szívem is csalárd és gonosz, és a te szíved is, mindannyiunké. Az ige nem azt mondja, hogy a kirívó bűnösöknek a szíve csalárd, hanem azt mondja, hogy mindannyiunké csalárd és gonosz az emberi szív, a bűn által megrontott szív. És nagyon sokszor azt sem tudjuk, mi lapul a mi életünkben, mi lakik a mi szívünkben. És nagyon sokszor csak a legkiélezettebb helyzetekben jön felszínre az, hogy mi is van igazából mi bennünk. Az Úr ezért figyelmeztet, vigyázz, mert ez be fog következni. De Péter még ekkor sem áll szóba Jézusnak a szavaival. És ezek után nézzük meg a negyedik párbeszéd részletet, ami engem talán a leginkább elgondolkodtat. És ez az a párbeszéd részlet, amiről én úgy érzem, hogy indokolatlanul, de nagyon keveset beszélünk. Lukács evangéliumához lapozzunk vissza, Lukács evangélium a 22. fejezetéhez, és a 35-től a 37-ig terjedő verseket olvassuk el. Tehát Lukács evangélium a 22. fejezet 35-től 37-ig, és mondanékik. Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondta azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye. Hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el a felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak is be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott, mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Milyen figyelmeztetés ez? Mit is jelent ez? Olyan keveset foglalkozunk ezzel, már pedig gondoljunk bele abba, hogy a legnagyobb megpróbáltatás küszöbén Jézus ezt a felhívást intézi a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy csak hogyha komolyan veszik ezt a figyelmeztetését, akkor fognak tudni megállni a legnagyobb megrázkódtatás idején. Mi volt Jézusnak ez a figyelmeztetése? Mi volt ennek a lényege? Ugye Jézus elmondja, és azzal kezdi ezt a gondolatmenetet, hogy amikor elküldtelek erszény, táska, saru nélkül, ugye semmiben nem volt fogyatkozásotok, de most azt mondom nektek, hogy mindent tegyetek pénzé azért, hogy szerezzetek magatoknak kardot. Most minden erőfeszítésetek arra irányuljon, hogy kardhoz jussatok. Miért? Mert ennek az írásnak is még be kell rajtam teljesülni, amik rám vonatkoznak, ugye, hogy a gonoszok közé számláltatik. Tehát be fog teljesülni a tanítványok életében, ugye, szemük láttára, hogy Jézus a gonoszok közé számláltatik, az összes reményük a porba hull, Jézus Krisztus meg fog halni, mint gonosztevő. Ez lesz az életük legnagyobb megrázkódtatása. De Jézus mit mond? Ezt a megpróbáltatást akkor fogják tudni csak hitben átélni, és nem összeomlani a hitükben, hogyha van kardjuk. Mi a kard? Az Isten beszéde. Oda kell figyelniük a proféciáknak. Figyeljetek, az előbb is proféciát idéztem. Figyeljetek ezekre a kijelentésekre, mert ha ezekre nem figyeltek, nincs nálatok az igazi kard, a lélek kardja, az ige ismeret nincs nálatok, akkor nem fogtok tudni megállni ebben a hatalmas nagy próbában. Hadd kérdezzem meg, nekünk van kardunk? Van kardunk? Igen, van valamilyen kardunk, de elég éles a mi fegyverünk. Ismerjük mi eléggé az igét? Ismerjük. Jézus azt mondja nekünk most, hogy akkor fogunk tudni a rostálásban megállni, ha miénk a kard, a lélek fegyvere itt van nálunk, ismerjük-e mi az igét, ismerjük-e mi Jézus tanításait. És erre mit mondanánk? Erre azt mondjuk, hogy hát hogy ne ismernénk. Hát ott vannak a könyveink, ugye? Itt van a Biblia, meg ott van mellette az a rengeteg magyarázat. Mindent ismerünk, a proféciákat előről végig, végétől vissza, mindent ismerünk. De hadd kérdezzem meg, ismerjük mi az Isten igéjét? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni, egy egész rövid idézetet olvasni, és ritkán szoktam ilyet mondani, de most hadd mondjam, szeretném, hogyha ezt az idézetet kívülről megtanulnánk. Legalábbis két mondat az egész, de az egyik mondatát szeretném, ha megtanulnánk, és egy életre megjegyeznénk. Ezt olvasom. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk megállni, amennyiben nálunk van az igazság, tehát az igének az igazsága, és az Isten ereje. De most figyeljük. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Figyeljük! Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Tehát, amiről az előbb beszéltünk, ha amikor az Isten tükröt tart elém, a rostálás első fázisában, és én nem veszem fel magammal a küzdelmet, nem leszek Krisztusi jelleművé, akkor az ige ismeretem semmit nem fog érni, mert hold betű, és amikor jön Sátán a kísértéseivel, meg jön a megpróbáltatás vihara, meg fogok ideologizálni mindent, és át fogok értelmezni, és nem fogok tudni megállni. Mert csak annyiban miénk az igazság, az ige ismeret, amennyiben a krisztusi, az isteni természetnek a részesei vagyunk. Igen, és ezt mondja Jézus itt Péternek és a tanítványoknak, csak az fog tudni megállni, akinél ott van az ige kardja, de az ige kardja önmagában nem lehet. Ahhoz ott kell, hogy legyen a tulajdonosa is, az Isten, Jézus Krisztus, akié az ő beszéde, a szava, hogy ott legyen velem, és élő és ható lehessen az én életemben, hogy ne holdbetű legyen, hogy az isteni természet részese lehessek, és utána az ige védő fegyver lehessen az én életemben, meg tudjak állni a megpróbáltatásnak a viharában. De szeretnék még arra a Biblia versre is egy gondolat erejéig visszautalni, amikor Jézus azt mondja, hogy akinek most nincs kardja, az adja el a felső ruháját, az erszényét vegye elő, mindent adjon fel azért, és mindent adjon el azért, hogy meg tudja szerezni ezt a kardot. Szerintetek nekünk most, a mai időnkben, Jézus eljövetel előtt, a rostálásban már szinte benne élő embereknek, milyen üzenetet hordoz ez a jézusi figyelmeztetés? Mit jelent, hogy adjuk el a felső ruhánkat, vegyük elő az erszényünket, és vegyünk kardot? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ember, mondjál le mindenről, mindenről. Inkább mindenről mondjál le, de nem ulaszd el, hogy felfegyverkezzél a lélek fegyverével, az Istennel való közösséget ápold, legyen erre időd. És a mai embernek ez a legnehezebb, ez mindannyiunknak a legnagyobb küzdelem, hogy időnk legyen. Mert Jézus közelében tudunk csak a bűneinkből megszabadulni, csak így válhatunk az isteni természet részesévé. Csak így lehet a miénk, a lélek fegyvere, az ige kardja, ha minden nap időt, érdemi időt tudunk arra fordítani, hogy mi erősödjünk a hitben, győzzünk a bűn felett. Az ő vele való kapcsolat által lehet a miénk az ige fegyvere, és győzhetjük le a bűnt. De még egyszer hadd kérdezzem meg, mi valóban így vagyunk, hogy inkább mindenről lemondunk? Hányszor választunk bizonyos egyéb dolgokat? Mennyi időrabló dolog van a mi életünkben? Igaz, hogy rengeteg feladat is van, de mennyi időrabló dolog van? Hadd mondjam, én most már a tévét nem említem. Nem említem a tévét. De csak egy szót hadd mondjak, internet. Hatalmas áldás, de micsoda időrabló. Hányszor lehet látni, hogy emberek akár fél éjszakát is mellette töltenek, mert barangolnak, meg ezt is néznek, meg azt is. És azt lehet mondani, hogy önmagában nem haszontalan dolgokat, tehát nem kell azt képzelni, hogy valaki én nem tudom milyen oldalakat néz. Csak azért ezt az egyet említettem, millió és egyet említhetnénk. De gondoljuk át az életünket, hogy valóban eladom a felső ruhámat? Előveszem a maradék pénzemet? Tehát mindenről lemondok inkább csak azért, hogy az Istennel való kapcsolatot ápoljam? Jézus részéről hatalmas figyelmeztetés, csak így tudunk megállni a legnagyobb megpróbáltatás, a rostálásnak az idején. És amikor Jézus figyelmezteti erre őket, és ezt elmondja, akkor a tanítványok hogy reagálnak? Mit mondanak? A 38. versben azt mondják, azok pedig mondták, Uram, itt van két szabja. És Jézus erre mit mond? Jézus azt mondja, elég. Nem tudok már mit mondani, nem értitek, miről beszélek, nem tudlak visszatartani benneteket attól, hogy ebben a megrázkódtatásban valóban össze ne omoljatok. De Jézusnak van még egy pár beszéde a tagadás előtt Péterrel és a többi tanítvánnyal. Emlékszünk-e ez, hogy ez mikor volt? Ezek után, miután ezeket az igéket most olvastuk, Jézus kiment a tanítványokkal, ugye az olajfák hegyére, és ott Jézus elvonul és imádkozik. És mit kér a tanítványoktól? Azt kéri, hogy imádkozzanak vele. És mit mond? Azt mondja, imádkozzanak vele egy óráig, ugye? Tehát először csak azt kéri, hogy imádkozzanak, de utána látjuk, hogy ugye ez körülbelül egy órai időtartam volt. Utána Jézus maga mellé veszi ugye a három hozzá legközelebb álló tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost, ők vannak a legközelebb hozzá, de őket is ott hagyja, egy kicsikét előre megy, imádkozik, küzd. És nézzük meg, amikor visszamegy Jézus a tanítványokhoz, akkor mit lát? A tanítványok alszanak. És nézzük meg A 40. verset olvassuk Máté evangélium a 26. fejezetében. Máté evangélium a 26. fejezetében a következőt olvassuk. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, figyeljük, megint Péterhez szól, mindenkinek szól, de leginkább Péternek. Azt mondja, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Jézus oda megy a tanítványokhoz, alszanak. Pétert megszólítja, és mit mond? És először, bocsánat, mielőtt ezt elmondanám, hadd kérdezzem meg, szerintetek miért Pétert szólítja meg? Hát a többiek nem alszanak, a többiek is alszanak. Miért Péternek mondja elsődlegesen? Miért? Ugye részint azért, mert ugye Péter a magabízó leginkább, de miért ezt mondja Péternek, és miért Péternek mondja, és figyeljük ezeket a szavakat, ízlelgessük egy kicsit. Azt mondja, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Miért fogalmaz így Jézus? Egy óráig sem. Mi van ebben? Ebben valahol az van benne. Péter, te mit mondtál? Kész vagy velem a halálra is menni, a tömlöcbe is menni. És most, amikor azt kérem csak tőled, hogy egy óráig imádkozzál velem, ezt sem tudod megtenni, mert elalszol. Hát hol ismered te magad? Hadd kérdezzem meg, ebből nekünk mi a tanulság? Ebből nekünk mi a tanulság? Hadd mondjam, hogy amikor elkövetünk apróbb bűnöket, amikor indulatosak vagyunk, Jézus ugyanezt mondja nekünk, hogy akarsz megállni a net megpróbáltatás idején, amikor méltánytalan helyzetek sokaságába fogsz majd belekerülni. Hogy fogsz tudni megállni hitben, az én utaimon kitartva, amikor ettől, az apró ingerléstől te már így reagálsz. Egy óráig sem bírtál velem vigyázni. Ha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak, hogyan versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorságban, mit cselekednél a Jordán hullámai között? Igen, tehát hogyha én ezek között, a körülmények között, az apróságokban folyton elesek, és újból elbukok, hogy gondolom azt, hogy én majd akkor én nem fogom megtagadni, én akkor majd hűséges leszek, hogy feltételezek ilyet magamról? Vagy csak még egy gondolatot hadd említsek, mértéktelenek vagyunk. Kicsit ezt tesszük, azt tudjuk, hogy nem jó, de azért még ezt is megengedjük magunknak. Jézus nem mondaná, hogy ezt nem bírod ki. Mi lesz majd, amikor nem adhat, nem vehet az ember? Amikor a nehéz helyzetek sokasága fog előkerülni, és azok, akik nem győztek az étvágy bűne felett a mértékletességben, el fognak bukni, mert mindent megtesznek, hogy pillanatnyilag még kedvezőbb helyzetbe kerüljenek. Hadd mondjam, apróságoknak tűnnek. De ha mi nem látjuk meg magunkat ezekben az apróságokban, hogy ember nem fogsz tudni megállni a legnagyobb megpróbáltatásban, ha ezekben elesel, és hadd mondjam, és most egészen őszinték legyünk, de csak önmagunkhoz, ne is bólogassunk, csak önmagunkhoz legyünk őszinték. Ti miktől vagytok jobban megrémülve? Amikor azt halljuk, hogy jön a nagy megrázás, jön a hatalmas üldözés, se nem adhat, se nem vehet, és mondhatnánk még, ettől vagyunk jobban megrémülve, vagy attól, ha észreveszem magamban azt, hogy én most szeretetlenül szóltam a másik emberhez. Mitől vagyunk jobban megijedve? Hát azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy az elsőtől. A második az szinte föl. Jó, tudjuk, jó, ez nem volt helyes, tovább lépünk. Jó, majd máskor másképp. Hadd mondjam, nekünk ettől kellene megrémülnünk, és az Istenhez menekülnünk, és nem a másodiktól, azaz, amit elsőként említettem. Mert ha én szembefordulok a bűneimmel, nem vagyok magabízó, és meglátok mindent magamban, amit az Úr mutatni akar, hadd mondjam, a magabízó embernek az Úr semmit nem tud mondani, semmit nem tud az igéből sem mondani. Mondhatja az Úr egy magabízó embernek az igét, mert akkor mit fog csinálni, ha hallja is az igét? Azt fogja gondolni, hogy ja igen, hú, ez mennyire szól annak. Ja igen, ez meg mennyire szól a másiknak. Tudom, hogy olyan. De nem fogja felismerni önmagát, mert ne az ige tükrében. A maga bízó ember nem tudja helyesen értelmezni Jézus szavát. Nem érti meg. Ahogy a tanítványok és Péter sem értette meg a figyelmeztetést, a maga bízó ember semmit nem tud megérteni. Nem tud szembesülni önmagával, nem tud szembefordulni a bűneivel. Az Úr ezért kérlel bennünket a tanítványok példája által, és Péter példája által, hogy ember vigyázz, mert különben nem tudlak téged felkészíteni a megpróbáltatás idejére. De ha elfogadod, amit én mutatok neked, akkor meg tudlak erősíteni, és a legnagyobb megpróbáltatásban is meg fogsz tudni állni. Szeretném, ha felolvasnánk egy Zsoltár igét. Dávidnak a tapasztalata olyan gyönyörűen foglalja össze mindazt, amiről idáig szóltunk. A 30. Zsoltárhoz lapozzunk. A 30. Zsoltárban Dávid is elmondja, hogy ő is volt hasonló állapotban, mint Péter. Ugye ezt ő nem így fogalmazza meg, Péter sokkal később élt, de elmondja, hogy ugyanebben az állapotban, tehát ilyen állapotban volt, ugye, mint amiről most olvastunk az evangéliumokban, amilyen Péter volt. A 30. Zsoltár 7. versétől így olvasom. Azt mondtam azért az én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Mit mondtam az én jó állapotomban? Én soha. Nem rendülhetek meg. És nézzük meg, olyan gyönyörű ez a következő vers. Azt mondja Dávid, Uram, jó kedvedből, tehát a te irgalmadból, szeretetedből, erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. A te jó kedvedből, a te irgalmadból megengedted a nehézségek hegyeit, megengedted mindazt, ami bekövetkezett az életemben, és mit kellett, hogy megtapasztaljam? Hogy összeroskadtam. Nem tudtam megállni. Én, aki azt gondoltam magamról, hogy én nem fogok megrendülni soha. De a te jó kedvedből erősséget állítottál föl az én hegyemre, és elrejtetted az orcádat, és megroskadtam. És nézzük meg, ezek után ugyanabba az állapotba kerül, mint amibe Péter került a tagadás után, miután igazából megismerte magát. Azt mondja a 9. vers, hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. És befejezésül egyetlen egy Biblia versre szeretnék utalni, de ez a Biblia vers is olyan, amikor megint kérdéssel szeretném indítani. És egy összefüggésre szeretném a figyelmet ráirányítani. Ismerjük azt az igét, amikor arról beszél Pál apostol a Filippi levélben, hogy az Isten munkája bennünk, ugye, az akarást és a véghezvitelt. Szeretném megkérdezni, mondjuk el az egész Biblia verset, az egész Biblia verset, teljesen úgy, ahogy van kívülről. Mondjuk el. Mert Isten az, aki munkája bennetek, ugye, mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő jó kedvéből. Miért mondtam, hogy mondjuk el az egész igét? Mert így rögzült bennünk, ugye, az ige, hogy mert Isten az, aki munkája bennünk, mind az akarást, mind a munkálást az ő jó kedvéből. Szerintetek mire vonatkozik ez a mert? Emlékezetből mi van megírva pontosan ezelőtt? Miért mondja Pál apostol, hogy mert Isten az, aki munkája bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből? Nézzük meg a Filippi levélben, a 2. fejezetben, azt mondja a 12. versben, annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben. Most figyeljük! Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a munkálást, mind a véghezvitelt jó kedvéből. Tehát miért mondja azt, hogy mert? Azért, mert azt mondja, hogy ember félelemmel és rettegéssel vidd véghez a te üdvösségedet. Mit jelent, hogy félelemmel és rettegéssel? Ez azt jelenti, hogy egy állandó szorongás, szinte egy depresszió, egy állandó félelem? Nem. Hanem mitől féljünk? Egyetlen egy dologtól féljünk, egyetlen egy dologtól, hogy el ne szakadjunk Istentől, nehogy magabiztossá váljunk, nehogy arra gondoljunk, hogy nélküle is meg tudjuk járni ezt az utat. El ne szakadjunk az Istentől, ez legyen az egyedüli félelmünk. Miért? Mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt is. És ha én nem szakadok el tőle, akkor a legnagyobb megpróbáltatásban, a legnagyobb nehézségben is meg fogok tudni állni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk Péter történetéből. Ismerjük el azt, hogy magabízók vagyunk, és kérjük az Istent, hogy ezt a hájogot távolítsa el a szemünktől, ami miatt nem látunk igazából tisztán. És kérjük az Urat, hogy amikor megmutat bennünket önmagunknak, akkor vegyük fel a harcot önmagunkkal, az énünkkel szemben, hogy a lélek kardja miénk lehessen, hogy megérthessük az igét, ne csak elméletileg, hanem a miénk lehessen, és hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és meg tudjunk állni a legnagyobb megpróbáltatásokban is. Amen.